Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Méghozzá január 9-én szerdán 4-9 után pár perccel a stúdióban Ács Gábor.
És Gete Balázs.
0630 20 10 909, ez az SMS és WhatsApp számunk. És kaptunk továbbra is információkat. Például nyilván itt a karbonsemlegesség ihlette az üzenet íróját. Macika mennyi sztéket eszik? Ugye, tehát ezt esetleg párhuzamba lehet állítani a repülőn egyutasra eső kerozin fogyasztás által okozott széndioxid kibocsátás.
Igen, de annak ugye a mondatnak az volt a vége, hogy az ilyen apró dolgokat, amikből tudatosnak kell lenni, és azokat tök szívesen csinálom, és szeretek így élni. De az egyelőre túl nagy ár lenne, hogy mondjuk a élet legérdekesebb részéről csak emiatt lemondani. Ennyi lett volna itt a mondás, illetve a dilemma.
Igen. Azt mondja, hogy hókotró hiány miatt morgóktól kérdezem, ki tudnak takarítani egy 50 négyzetméteres lakás 8 perc alatt? A gépek aránya a fővárosi úthálózathoz képest biztos ennél is rosszabb. Mindenki szépen körbe takarított a saját házatáján, mielőtt elindult? Ez fel a kérdés, Balázs. Én egyébként igen.
Nem, de teljesen jogos kérdés egyébként. Igen. Tehát nyilván, tehát én annak nem vagyok hívva, hogy most reggel 8-kor nincs az összes út.
Persze.
Lepucolva, és akkor most rögtön a hókotrókat gyalázzuk. Van ennek egy mennyisége. Kb. 2 évente esik ekkora hó, akkor most legyünk kicsit türelmesebbek, ne kívánjuk azt, hogy mondjuk ötször annyit költsünk, ötször annyi hókotróra, csak azért, hogy fél órával hamarabb le legyen minden takarítva. Itt nyilván nehéz meghúzni a határt, ahol azt mondhatjuk, hogy normális a szolgáltatás. Nem hinném, hogy ez most akkora botrány vagy balhé lenne, hogy most még reggel havasak voltak az utak.
Aztán még azt is írja az előbbi okán a hallgató, hogy gasztronauta műsorvezetőt kérdezem, mi lenne, ha inkább a marhatartást vennék elő, és arra kényszerülnél inkább, hogy ne egyél angúzt. A marhatartás sokkal több CO2-ért felelős, ugyanis, mint a közlekedés. Hát akkor ahhoz igazodnék, és nem ennék, látod? Vagy kevesebbet.
Látod?
A vicc az egyébként...
Abba abszolút hajlandó vagyok.
A vicc az,
hogy azt mondom, hogy a felére csökkentsük, mert ez fontos, abban benne
a briteknél most azt feszegetik, hogy vezessenek be húsadót, pont emiatt, ugye csak még ők is csiszolgatják, mert ez egy érzékeny pont, mert nyilván az alacsonyabb jövedelmi rétegeknél ez komoly problémát okozhat, akár hiánybetegségeket is, hogyha nem tudja a megdrágult húst megvenni, és így kellő mennyiségű fehérjéhez, meg mindenféléhez jutni. Tehát azt valahogy ott ki kell küszöbölni, de egyébként hajlok rá. Én ezt mondtam, ha rákényszerítenek, akkor nyugodtan, és kényszerítsenek is rá. Igen. És akkor azt mondom, hogy tudunk tenni valamit a dologért. Magamtól nyilván nem erre fogom nem megvenni
vagyok.
És kivenni a hűtőből.
Igen.
Mert amit te is
én
mondtál,
is hajlandó
az
vagyok,
lenne, hogy most persze én most egyek babot a marhahús helyett, miközben mindenki másnak ott van a kosarában, nem látom az értelmét.
Igen, én hajlandó vagyok, hogy ha azt látom, hogy ez tényleg elindul, sőt, még ha az élére állva, akár példát mutatva, már nem, mint ha bárkit érdekel, ez persze zavar, hogy kevesebb széket zabáljak emiatt, de nem fogok elektromos autóval végigbumlizni portugáliaiék, hogy elmenjek az éves szokásos versenyemre.
Igen. Na, ezt majd még folytatjuk, ha lesz időnk, de szerintem Beke Kacsit elveszítjük a telefon túlsó végén, ha sokat várakoztatjuk, a Portfolio.hu elemzője van ott. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözöllek!
Na, hát arról beszélgettünk, ugye, hogy azt hiszem még évvégén hangzott el valami a pénzügyminiszter úrtól, hogy a cél az, hogy 5 év alatt megduplázódjon a lakossági állampapírok állománya. Ez mennyiben lehet reális? Azért ez egy jó nagy szám, nagyon be kéne vásárolni ahhoz, hogy ez igaz legyen, vagy teljesüljön.
Igen, ez elsőre egy meglepő kijelentés volt tavaly évvégén. Ugye eddig azt hittük, és az eddigi kommunikációból, illetve az eddigi apró jelzésekből arra lehetett következtetni, hogy talán elért már egy egészséges szintet a lakossági állampapírállomány, amit esetleg majd fenn lehet tartani, egy picit még növelni. Ugye korábban az AKK vezetői többször is nyilatkoztak erről, hogy a jelenlegi arány egészségesnek tekinthető. Ezt képest december végén egy sajtótájékoztatón Varga Mihály azt mondta, hogy a következő 5 évben az a cél, hogy megduplázzák ezt az állományt. Igazából nem, ha múltból indulunk ki, akkor nem lehetetlen, és nem teljesíthetetlen ez a cél, hiszen a jelenlegi állománynak a nagyon nagy része az gyakorlatilag az elmúlt 5 évben épült fel, Tehát most egy közel 7500 milliárd forintos állományról beszélünk, amennyi lakossági állampapír jelenleg van a piacon. Ezeknek a felfutása ez 2013 körül kezdődött, tehát azelőtt egy minimális néhány százmilliárdos állomány volt. Azt mondhatjuk röviden, hogy ha az elmúlt 5 év növekedési tendenciáját tudja tartani ez a piac, akkor teljesülhet gyakorlatilag a duplázás.
Uh-huh. Ugye itt főleg amire lehet appellálni az a, és itt most nézem azt a diagramot, amit a cikkekben elhelyeztél, a készpénzállomány alakulása Magyarországon gyakorlatilag 2010 óta ilyen monoton növekvő, és azóta hát közel meg háromszorozódott, és ezt kéne valahogy megmozdítani, ugye erre korábban Nagy Márton is utalt egy banki oldalról, hogy ha csak a felét sikerülne becsatornázni ennek a pénznek, akkor már az óriási előrelépés lenne.
Igen, ugye jelenleg közel 5500 milliárd forintnyi készpénz van a lakosságnál. Ennek a jelentős állománynak a felépülése több okra vezethető vissza. Az elmúlt években nagyon intenzív volt a növekedés. Ugye nagyrészt mi három okkal szoktuk magyarázni azt, hogy ennyi készpénzt tart a lakosság. Az egyik az, hogy ugye bevezették az ingyenes készpénzfelvétel limitjét 150 ezer forintnál, és ezzel gyakorlatilag arra ösztönzik az embereket, hogyha készpénzben keletkezik bármilyen jövedelmük, akkor azt inkább készpénzben tartsák. A másik ilyen ok az a tranzakciós illeték. Ezeken mind tudna segíteni a kormány. A harmadik pedig az, hogy ugye a jelenlegi alacsony kamatkörnyezet mellett nem nincsen motiválva az emberek arra, hogy például a bankbetétben tartsák a pénzüket. Ez a harmadik ok az, ami a kormányon kívül esik, tehát ugye az, hogy a globális kamatkörnyezet alacsony, ezen a kormány nem tud segíteni. A másik két dolgon tudna segíteni, ha mondjuk elterülni a készpénzfelvétel korlátját, vagy pedig a tranzakciós illetéken módosítana olyan irányba, hogy az ne ösztönözzön készpénztartásra.
Aha. Ugyebár az, hogy elérhető legyen ez a cél, az egyik, amit említettél, kamatkörnyezet, az ugye olyan alacsony, hogy innen valószínűleg fölfelé lehet elmozdulni, tehát egy magasabb kamatkörnyezetben, magasabb hozamokkal megmozdulhat ez a pénz, a másik pedig az a belengetett, de még nem tiszta konstrukció, ez a bizonyos nyugdíj megtakarítás jellegű kötvény konstrukció.
Igen, nagyjából ez lehet a következő időszak két fő tendenciája, tehát egyrészt ezt a készpénzállományt, hogy ennek egy nagyon jelentős részét kellene valahogy megmozdítani, ezen segíthet az, hogyha a globális és a magyar kamatkörnyezet úgy alakul, hogy az befektetésre ösztönzi a lakosságot. A másik pedig ugye ez a tavalyi év második felében elhangzott, hogy jelenleg is kidolgozás alatt áll egy nyugdíj célú termék, ami gyakorlatilag egy lakossági állampapírt jelentene az eddigi információk alapján, ami a babakötvényhez hasonló konstrukció lenne, és akkor járna le, amikor az adott ember nyugdíjba megy. Tehát ha valaki mondjuk 25 évesen veszi meg, akkor az egy 40 éves kötvény lenne, valaki 40 évesen, akkor az már csak egy 25 éves kötvény, ahhoz igazodna, hogy ő mikor tölti be a nyugdíjkorhatárt. Ezzel a termékkel igazából az állomány növekedés szempontjából az egy probléma van, hogy ezek a nyugdíj célú termékek, ezek nem azok a termékek, amelyek gyorsan fel tudnak épülni, tehát hogy ettől nem lehet azt várni, hogy majd évente 1000 milliárdos összegben vásárol a lakosság nyugdíj célú terméket, de még akár 500-600 milliárdot sem hiszem, hogy ettől várhatnának az első években. Tehát hogy egyrészt ennek fel kell épülnie ennek a terméknek, az első években valószínűleg ennek egy mérsékelt értékesítése lesz. Azt nem tudjuk, hogy további termékekkel készül-e az AKK, illetve hogy próbálná megmozdítani a lakossági megtakarításokat. Ugye a készpénz mellett az lenne a másik cél, hogy a folyamatosan képződő lakossági megtakarításnak minél nagyobb része menjen állampapírba.
Uh-huh. Egy pillanatra visszamennék ahhoz a módszerhez, amiről most még nem beszéltünk, és ami az eddigi nagy felfutást okozta, hát a brutális kamat. Tehát, hogy sokkal magasabb kamatot kínál az állam mint amit mondjuk az alternatív befektetéseken el lehet érni kockázatmentesen, és hogy az állampapírokon belül is a lakossági papírokra kiemelt kamatot fizet. Ez kicsit csökkent, de ebbe azért még lehet játéktér, hogyha erre gondolom az állam nagyobb hangsúlyt fektet, ugye? Vagy ez most már nem játszik ez a szempont?
Persze, abszolút ez fogja eldönteni a kérdést, hogy mennyi kamatot hajlandó fizetni az állam. Tehát azzal, ha az embereket rá akarjuk venni arra, hogy lakossági állampapírt vegyenek, azt ezeken azon kívül, hogy a készpénzüket megpróbáljuk becsatornázni, azzal tehetjük meg, hogy megpróbálunk minél vonzóbb hozamot kínálni. Ugye jelenleg is léteznek az infláció követő papírok, a diszkont kincstárjegyekhez kapcsolt lakossági állampapírok. Kérdés, hogy majd ezeknek a hozam felárával, vagy a hozam prémiumával, hogy fog játszani az AKK. Ugye a következő években talán fontos lehet majd az, hogy könnyen lehet, hogy az infláció követő papírok népszerűsége fog növekedni. Ugye most azt várják, meg azt várjuk a világban is, Magyarországon is, hogy az infláció talán elkezd egy picit élénkülni. Ha ezzel párhuzamosan az inflációra rakódó kamat prémiumot nem csökkenti az állam, akkor lényegesen vonzóbbak lehetnek ezek az infláció követő papírok.
Uh-huh. Kockázata nincs annak, hogyha nyakig ül a lakosság az állampapírokban, és főleg ő finanszírozza a költségvetést? Ezt kérdem, mert azért ugye, mert az egész onnan indult, hogy annak volt kockázata, hogy a külföldiek kezében volt az öme, és az ő kényükre, kedvükre, amikor megijedtek, eladtak, mindenféle problémákat okoztak, hozomemelkedést, forintgyengülőt, stb. Ezért is lett kitalálva, hogy ez a sok lakossági prémium termék, de annak van esetleg kockázata, hogyha gyakorlatilag egy nagyon magas részben a lakosságnál vannak ezek a papírok?
Igen, erről mi is többször írtunk az elmúlt években, hogy milyen kockázatai lehetnek ennek. Egyelőre nem realizálódtak ezek a kockázatok. Alapvetően a probléma az volt sokáig a lakossági állampapírokkal, és talán most ez a legnagyobb probléma, hogy lényegesen rövidebb futamidejűek, mint a nagybani piacon értékesített állampapírok. Tehát miközben mondjuk egy aukción el tudunk adni 5-10 éves kötvényeket, aközben azért sokáig a lakossági állampapírok sokáig egy évnél rövidebb futamidejűek voltak többnyire. Most legutóbb azt hallottuk az AKK-tól, hogy tavaly már a növekedés nagyon nagy része az egy évnél hosszabb futamidejű volt, de azért ez még mindig lényegesen rövidebb, tehát folyamatosan fennáll ezeknél a papíroknál egy megújítási kockázat, amit évről évre az AKK-t meg kell újítani. Gyakorlatilag most már az elmúlt 2-3 évben azt láttuk, hogy 4000 milliárd forint körüli az éves lejárat ezekből a lakossági állampapírokból, ami eddig nem okozott problémát, tehát folyamatosan megvette a lakosság. Az AKK adatai szerint egyszer, ha jól emlékszem, ők azt mondták, hogy 80% felett van az újra befektetők aránya, tehát aki egyszer leteszi a voksát az a lakossági állampapír mellett lakossági befektetőként, jó eséllyel utána is meg fogja újítani, és újra vesz egy állampapírt, amikor lejárt. Az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha ez megváltozik. Tehát bármilyen ok miatt vonzóbbak lesznek a bankbetét hozamok, jól fog teljesíteni a tőzsde, vagy akár csak egyszerűen jön egy válság, és a lakosságnak nem lesz annyi megtakarítása, akkor mi történik majd, amikor egy évben meg kell újítani mondjuk 4000 milliárdot, van szükség egy ilyen jelentős forrás bevonásra, és azt nem tudja teljesíteni az állam, akkor ugye vissza kell majd térni a nagy befektetőkhöz, úgymond, adott esetben vissza kell térni a devizakötvényekhez, ez lesz a következő évet nagy kérdése, és talán ez a legnagyobb kockázat.
Oké, köszönjük szépen, akkor figyelünk, különös tekintetel, hogy az új nyugdíjcíl papírra, aminek várjuk majd a részleteit, nyilván beszélünk még ezekről, köszi még egyszer, szép napot!
Köszi, sziasztok!
Szia! Beke Károlyjal, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk.
Écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. De nos différences à la croisée des
êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este 7-től meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 Jazzire. Különleges koncertek megszakítás nélkül. 2 órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este 7-től itt a 90.9 Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Havas, latyakos út felületre számíthatnak az autósok az M1-es, M3-as és M7-es autópálya és az M0-as autó több szakaszán a nagy mennyiségű hó miatt. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán több jármű ütközött össze a 38-as kilométernél a Kápolnásnyéki lehajtó előtt, a külső sávot lezárták, ugyancsak az M7-es autópályán a főváros irányába a 36-os kilométernél szintén baleset történt, itt a belső sávot tartják zárva. A tájékoztatás szerint a forgalmat hókotrók, síkosságmentesítő munkagépek lassíthatják, amelyeket megelőzni tilos és balesetveszélyes. A MÁV Inform kora reggel azt közölte, hogy a havazás ellenére az országos vasúthálózaton az elővárosi és távolsági forgalomban is jellemzően menetrendszerű a közlekedés. A fővárosi közterület fenntartó ZRT jelezte, az éjszakai műszakban 80 munkagéppel takarították a főváros főbb útvonalait, ugyanakkor a mellékutak havasak, csúsznak. Takarításokat csak a főutak rendbetételét követően tudják megkezdeni. Méréseik szerint Pesten 8, Budán pedig 13 cm hó hullott. Kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a házak előtti járdaszakaszokat takarítsák le, és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. 20 hajót vásárolt a Mahart a nyaraló hajózási programban. A beszerzésre 1 milliárd 510 millió forintot költöttek. Az első 10 hajó 2019-ben, a következő 10 2020-ban érkezik Magyarországra. A hajó beszerzés mellett a Mahart tendert írt ki a nyaraló hajózáshoz szükséges kikötői infrastruktúra kiépítésére is. Így várhatóan próbaüzemben idén-nyáron már igénybe lehet venni a nyaralóhajókat a Felső-Tisza és a Bodrog környékén. Az éles üzem 2020 nyarán indul, a későbbiekben pedig bővítik az útvonalhálózatot. Csaknem egy hetes torlódásokat okozhatna a legforgalmasabb angliai Comb kikötőbe Doverbe vezető utakon már az is, ha a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése esetén egy percnél alig hosszabb ideig tartó vámvizsgálatnak vetnék alá a kontinensre átkelő teherjárműveket. A hatásvizsgálati jelentés szerint járművenként 40 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő még nem befolyásolná a doveri várakozási időt. A Financial Times által megszerzett tanulmány szerint, aki ebbe a sorba hétfőn beáll, szombaton délután jut át a kontinensre. Ma felszakadozik a felhőzet, de enszorta még lehet csapadék. Az északnyugati szél megélénkül, napközben -2 plusz 5 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban torlódik a kocsisor az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóút és a Szerencs utca között, illetve a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. Az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, a Hungária körúton a Kerepesi útnál, a Pesti úton a Keresztúri út közelében, a második Rákóczi-Ferenc úton és a 6-os főúton az M0-asnál, valamint a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt. Lassú a haladás az M1-es és az M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, majd tovább a Budaörsi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon és a Rákóczi úton a Barostértől. Zsúfoltság van a Bécsi úton, befelé a Pomázi út környékén, a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban, a Lánchídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, az Uglói bevezető utakon, illetve a Fehér úton az Éles saroknál. Felújítás miatt lezárták az 5. kerületben a Magyar utcát, a Reál Tanoda utca és a Ferenc István utca között. A Ferenc István utcában a Múzeum körút és a Magyar utca között időszakos útszűkületre kell számítani. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Have a ball, so what you got, mister? Oh, what you got, mister?
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Nos, kérem szépen, az egyik születésnaposunk, sőt az egyetlen, akit meg is említettünk, az Jimmy Page, angol zenész, zeneszerző, és hogyha jól emlékszem, 1944-ben született, de mindjárt rápillantok, hogy igazam van-e, és jót mondok. Azt mondja, hogy jót, igen, angol gitáros zeneszerző, rockzenész, egyébként számtalan legjobb gitáros listának az első háromjában benne van, hol a második, hol a harmadik, úgyhogy egy irgalmatlan nagy penge. Nyilván a Led Zeppelinből ismerhetik sokan, vagy akár a Yardbirdsből. Na, egy alkalommal azt mondta, hogy nem magamban hiszek, hanem abban, amit csinálok.
Ez nem frappás.
Paulo Coelho is mondhatta volna.
Micsoda?
Paulo Coelho.
Én arra jutottam, hogy egy kicsit igen, de aztán mégsem mondanám, mert egy picivel talán nem, de hát nyilván lehet vitatkozni.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát egy nagyon izgalmas sztorink van. Egyszerre egy technológiai sztori, egyszerre gasztrosztori, egyszerre tőzsde sztori, kajahúról van szó, és Rózsa Balázs a Cyberge Nrt. Vezérigazgatója, illetve a Szabó Erika Cyberge Nrt. Vezérigazgató helyettese van itt velünk a stúdióban. Szervusztok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Köszönjük szépen a meghívást!
Hát először szerintem azoknak, akiknek ez most nem mondott semmit, hogy kajahú, ezt tegyük tisztában, hogy mivel foglalkoztok, mit találtatok
ki. Apropót,
hogy az apropót is elmondhatjuk.
Holnap indul a kereskedés a tőzsdén az Extend
nem
piacon, vagy hogy szoktuk ezt mondani?
Valahogy jó, hogy igen.
Piac, igen. A részvényekkel, de hogy mi a kajahú, mi a Cyberg NRT, ezek hogy jönnek el, kezdjük innen, aztán utána szépen majd kiteljesedik a sztori remélhetőleg, mert nagyon izgalmas, amit kitaláltatok.
Ez így igaz, teljesen pontosan várjuk a vezérigazgatói határozat a mai nap során, hogy elindíthassuk a kereskedést, és hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor mi nyomjuk meg a csengőt holnap reggel a Bét kereskedésének indításához. Úgyhogy készülünk.
És lesz is kereskedés a részvénye valószínűleg.
Mi úgy gondoljuk, hogy igen, bízunk benne, hogy a piac is ezen a véleményen van, hogy holnap nagy várakozásokkal tekintünk.
És mi a kajahú, és mi a Cyberg?
A kajahú, röviden azt mondjuk, hogy ez egy digitális közösségi étterem és piac, ez ami a utcáról a kirakaton keresztül egyértelműen látszik, hogyha modell vagy leginkább más oldalról, technológiai oldalról közelítjük, akkor azt mondjuk, ez egy étteremnek látszó technológiai vállalkozás, ami pedig folyamatosan piac irányába próbálja gyakorlatban is modell elméleti tartalmát igazolni.
Jó, hát ez egy elég nyakatakert elhangzott, úgyhogy igen. Akkor írt körül a technológiát.
Nézzük, mi történik, ha betérünk egy ilyen helyre.
Igen. Nem, egy mondatban egyébként ezt a Forbes írta rólunk, és mi nagyon szeretjük idézni a gyakorlatilag, ha nagyon egy mondatban kell megfogalmazni, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Facebook és a McDonald's keveréke gyakorlatilag egy étterem és egy közösségi, egy digitális közösségi tér egyben. Ez azt jelenti, hogy ha bejöttök, annyit láttok, hogy az asztalokban screenek vannak építve, ott adjátok le a rendelést, ott lehet fizetni, és egy csomó egyéb digitális szolgáltatás elérhető. Ezek fognak nyilván a jövőben bővülni, és az a tervünk, hogy amellett, hogy ide bejössz, és ételeket fogyasztasz, emellett digitális szolgáltatásokat, meg tartalmakat is fogyasztasz egy időben.
Na és hogy lesz ebből iszonyatosan nagy és gyors nemzetközi terjeszkedés? Na ez kihez tartozik, igen.
Legyen Balázs.
Igen, Balázs.
Igen, megpróbáltuk felosztani a szerepeket Erikkel egymás között, és alapvetően a stratégiai és a tőkepiaci vonal az enyém, a technológiai, és nyilván, ahogy összefoglalta frappánsan, az pedig az ő területe. De hogy lesz ebből egy nemzetközi sztori? Úgy, hogy alapvetően így építettük fel a céget, tehát kezdetektől fogva a megközelítés, a gondolkodás mód az ezt az irányt képviselte, és mint ahogy a tájékoztatóban is ezt közzétettük, és nyilvánvalóan a tájékoztató tartalma szerint a nemzetközi értékesítés már...
Nem is kellett volna tájékoztatót csinálnotok, nem? Mert az Extend-ön az nem kötelező talán.
Ez így igaz, az Extend feltételrendszerében nem szerepel a tájékoztató készítése, illetve a felügyeleti jóváhagyás. Mi kezdetektől fogva úgy gondoltuk, hogy a tőkepiac egy olyan vonal, amit legalább annyira komolyan kell venni, mint magát a stratégiát, illetve a vállalatnak a felépítését, ugyanis a kettő szervesen együtt jár, márpedig a mi esetünkben úgy gondoljuk, ez egy növekedési történet, és ilyenkor a bizalom, a befektetői bizalom, meg az, hogy a tőkepiaci megjelenésünk történik, az legalább annyira meghatározó, mint a stratégia. Úgyhogy ezért készítettünk tájékoztatót, leginkább a hitelesítés az, amit sose szerettünk volna elmulasztani. Amit mondunk, az kezdetektől fogva viszonylag komoly állítás, és nyilvánvalóan, ameddig az elméleti modell nem igazolja gyakorlati eredményekkel a valóságát, addig mindig megálltunk azoknál a mérföldköveknél, amik szükségesek voltak. Egy ilyen volt a tájékoztató készítése. Nyilvánvalóan picit hosszadalmasabb, picit más jellegű munkát igényelt, de akikkel dolgoztunk az összeállításán és az engedélyeztetésen hasonlóan tőkepiaci szereplők, és együttes véleménnyel úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan eredmény, ami valamilyen szinten már
hiteles. Na mi van benne akkor viszont? Tényleg akkor vissza a modellre, meg a nagy nemzetközi ugrásra.
Igen, erről szívesen beszélünk, és nyilvánvalóan ugye a szabályokat betartva, hogy mit lehet közé tenni, mikor, és mikor van helye, az leginkább...
Ja, mert nyilván szigorú szabályok vannak, hogy mi az, amit befektetőknek mikor lehet, vagy kell az udomásra hozni, van, és hát akkor ugye, ezért van.
Meg hol?
Uh-huh.
Igen, ahogy az MNB is fogalmazott, és abszolút osztjuk a véleményüket, ez a vállalati létezés legmagasabb szintje, és ennek...
Mármint a tőzsdei nyilvános megmérettetés.
Igen, tőzsdei nyilvános jelenlét, és ehhez mérten próbálunk mi is folyamatosan megjelenni, bár erre még sok alkalom nem volt az említett cikken kívül, amit Erik idézett, és próbáljuk ezt minél hitelesebb fórumokon keresztül tolmácsolni, ezért is vagyunk itt.
Jaj, lényegében, szépen köszönjük.
Mi is,
na de most már tudják meg a hallgatók, hogy hogyan jön össze ez a nemzetközi terjeszkedés. Mi az, ami tényleg akkor a tájékoztatóban is nyilván akkor benne van, és aminek az ígéretével azt mondjátok, hogy itt vagyunk, és itt van ez a részvény, gondolkodjatok el rajta.
Igen, a modell, amiről szó van, az lényegében egy franchise jellegű működési típust takar, és ugye ezen keresztül az értékesítési pontokat értve, mint egy egyedi étterem, történik meg az a technológiai fejlesztés, amin keresztül eljutunk a másik irányba. Ez éttermeket kell nyitni, és ahogy a tájékoztatóban is leírtuk, bemutattuk, rendelkezünk már egy olyan szerződésállománnyal, ami 5 országra szóló úgynevezett master franchise értékesítést tartalmaz. Ezek konkrétan Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország és Csehország, és a szerződések értelmében, meg a elkezdett munkák értelmében is a következő években kajahúk nyílnak ezekben az országokban, és az eredményeként 83 darab étterem nyílik a következő 10 évben, ami nyilvánvalóan egy ilyen előzetes értékesítési eredményként úgy gondoljuk, hogy komoly siker.
Tehát akkor bocsánat, egyként értelmezzük, és egy integrált egységként az éttermet és magát a rendszert. Tehát nem arról van szó, hogy van az étterem tulajdonos, aki ezt a rendszert megveheti, és az asztalaiba belerakosgatja a kijelzőt, és az egész rendszert, rendelési rendszert összeköti a sajátjával, és azt üzemelteti, hanem itt az étterem kialakítása, az ételkínálat, az és maga a rendszer, ez mindegy.
Igen, ezt fontos megjegyezni. Ezt próbáltuk érzékeltetni, és nyilvánvalóan ez majd a gyakorlatban is szemmel látható lesz, de valójában ez egy hibrid modell. Uh-huh. És ennek a lényege az, hogy nem klasszikusan éttermi és technológiai újításokat tartalmaz, hanem ez a kettőnek az ötvözete. De orszám tekintetében ez éttermi mozgó vendéglátás, nyilvánvalóan innen kell indulni, mert az első az, hogy enni kell, és hogyha ezt az alapfeltételezést elfogadjuk, a digitális jövő sem kevésbé hihetetlen, bár mi azt mondjuk, hogy a jelen is már digitális. A kettőnek a mixe valójában a kajahú modell, így nem értelmezhető külön-külön, mint étterem és technológiai újítás, ezt komplexen kell vizsgálni. És ez lényegében egy olyan fordított adatkeletkeztetési mechanizmust érint, ami az ételen keresztül eljut egy keresztértékesítési folyamat során a digitális termékkörbe.
Uh-huh. Zenéljünk egyet szerintem, és utána folytassunk. Vissza kéne majd ugrani, egy nagyot léptünk előre, itt már nemzetközi terjeszkedés, tőzsde meg minden, de én még mindig a kütyüt boncolgatnám, mert a közösségi lét nekem nem jött le abból, hogy a képernyőn rendelek. Tehát boncolgassuk, hogy mit tud még egyáltalán, hogyan működik, miért beépített képernyő, miért nem egy telefonosabb. Tehát lenne itt még kérdés, ezt beszéljük meg. Rózsa Balázs van itt velünk, és Szabó Erika Szájbergen érték képviseletében. Nothing for you. I don't want nothing for you. No matter how hard I try, just can't stop me. Stop me from myself. Every time that I saw you there, I couldn't stop staring at your hair, at the way your chin just breaks, at those cakes. I saw you and I wanted to scream. Next thing I know, you in my dreams. I was thinking about you, thinking about you. You kind of put me in a daze. I'm not sure if you could wear that a little more often. I'd be okay with that, is what I'm trying to say, baby. Tell me, baby, is there something you're missing? Something that I can do for you? If you can make that happen for me, we can make something happen for us. For you. Nothing but you. I don't want nothing for you. Can you teach me a thing or two? I'm a student and you're the teacher. You need something that I can reach you. I'll do anything for you. There's so much that I wanna share. Let me know where you wanna go and I'll take you there. Nothing for you. So what are you willing to do? La 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 la. Can you feel it now? Do it in my power. Do it for you. I do it for you. You want me to? I'm your man and you'll be my lady. You tell me what you do for me. We should both wild out and feel crazy. That's how it should be. I haven't felt that way in so long. But I'm glad I met you through this song. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és a kajahúról beszélgetünk Rózsa Balázsral, a Cyber-Gen RT vezérigazgatójával, és Szabó Erikkel, a Cyber-Gen RT vezérigazgató helyettesével. Ez a cég üzemelteti a kajahút, és ugye elmondtuk, hogy ez egy étterem, az étterem úgy működik, hogy az asztalokban screenek, képernyők vannak, onnan lehet leadni a rendelést, ennyit eddig jutottunk. Mit lehet még? Egyáltalán kihozzon majd ki az ételt, vannak ott felszolgálók, vagy látunk már ilyen robotokat, ilyen felszolgáló robotokat, esetleg ők fognak felszolgálni, hogy van ez?
Nem, a robotokban nyilván sok mindent automatizálunk, a rendelési folyamat, a fizetési folyamat, egy csomó minden értelemszerűen géppel, számítógéppel támogatott. Ebbe hiszünk, meg nyilván egy nagyon jó élményt ad, ügyfél élményt ad, ugye az ember egész nap kütyüket nyomkod, tehát értelemszerűen hozzá van ehhez szokva. És ugye van egy nagyon jó meglepő faktor, amikor olyan emberek jönnek be, akik még nem voltak nálunk, és látják, hogy fújt egy felületen lehet, egy touchscreen felületen lehet rendelni, úgyhogy nyilván ez egy jó élmény. Tehát ezeket a részeket automatizáljuk, a robotokban nem nagyon hiszünk, tehát az, hogy robot szolgáljon föl, azt nem...
Az még azért van.
Az nem, is, nem lehetne, de nem szeretnénk, tehát hogy mi hiszünk abban, hogy kell egy humán faktor. mert igenis kell mosolyogni egy pincérre.
Tehát ennyire rideg ne legyen, ennyire hogy nyomkodunk, jön a láztalpas.
A pincérrel való találkozások számát azért csökkentjük azzal, hogy a rendelést nem neki adjuk
az
le.
Az meg megint pozitív. De ami...
Igen, és nem is nála fizetünk, ha
nem is nála fizetünk, viszont ő hozza ki az ételt. Tehát van benne egy humán faktor, igenis kell, hogy legyen egy jó élmény egy pincérrel, viszont amúgy meg gyorsan akarunk végezni, tehát hamarabb akarunk fizetni, mint egy átlag étteremben, nem akarjuk várni, ugye, hogy szólni kelljen neki, hogy észrevegyen, ezeket mind-mind kiváltja a gép. Úgyhogy én értem be automatizált, de megmaradt a humán faktor. Kérdeztétek, hogy mi az,
igen, ami, még a technológiai.
Mi a technológia, fontos, hogy van egy profilod, tehát, hogy ugye úgy rendelsz, és úgy fizetsz nyilván, mint egy webshopban, hogy van egy saját profilod, ami innentől kezdve ugye egy csomó lehetőséget ad, legközelebb, amikor jössz, akkor tudjuk, hogy te már voltál, mit tudjuk, hogy mit ettél, historidva épül, és így tovább, és innentől kezdve a fantázia végtelen, hogy miket lehet erre ráépíteni, ilyen digitális szolgáltatás.
Mondj néhányat, gondolom a személyre szabott
kedvezmények. Igen, meg ez a közösségiség, ez hogy össze?
Igen, a közösségiségből most annyi látszik, hogy csetelni lehet az asztalok között, ez már egy létező funkció, ezt is nyilván millió felé tovább lehet majd fejleszteni. Ezt
használják egyébként az emberek?
Igen, elkezdték. Aha, van personál chat, tehát két asztal között is tudsz csetelni, illetve van egy publikus fórum, tehát lehet egy kvázi beírsz, és akkor azt mindenki látja, tehát van egy ilyen állandó fórum felület, és azért az ott vicces beszélgetések szoktak lenni. A Balázsval általában azzal kezdjük reggel, hogy átfutjuk a fórumot, meg az előtte napi vendégkönyvet, hogy ki mit írt, és akkor mindig így megnyugszunk, hogy jó irányba megyünk.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy beülök magányosan egy asztalhoz, egy másik asztalnál ül egy magányos hölgy mondjuk, és akkor ráírok, hogy átülnék.
Akár.
Nem tennék ilyet, csak az az lehet.
Csak a példa kedvéért. Igen. De akár igen. Ugye mi azért szoktuk mondani, hogy fordított adatkeletkeztetési modell, mert hogyha belegondolsz, ezt csinálod a Tinderen is, csak ott általában először látod az ember digitálisan, először kezdesz el csetélni, és hogyha szerencséd van, akkor egy idő után eljut odáig a sztoriot találkoztok. Itt ugye fordítva van, tehát először látod, és utána kezdesz neki írni, ami azért, ha belegondolsz, a meglepetés faktort elősen tudja csökkenteni.
Igen.
Van egyfajta védőernyő, mert nem a végén derül ki, hogy esetleg nem annyira szőke, mint ahogy gondoltad, vagy...
Meg gizike szakállas.
Vagy szakállas, így van, hanem mindjárt az elején, és akkor onnan tud indulni.
De nyilván nem a társkereső funkció itt a fő, amiről
beszélni. Hát nézd, most nem, de egyébként hosszú távon, ha belegondolsz, ez alapvetően akár egy fizikai térrel összekötött társkereső alkalmazás. Tehát hosszú távon abban hiszünk, hogy ilyen típusú digitális szervizek esnek ki, és aztán az, hogy jelenleg ugye az étteremben az asztal között tudsz csetelni, de utána ezt tovább tud vinni mobilon, és kinőjön belőle egy saját platform, ennek azt gondoljuk, hogy nem nagyon van akadálya.
És a kedvezményrendszer az egy étteremre szól, vagy akkor ez kiterjeszthető az egész hálózatra, és hogy szépen épül, vagy ez ugye hogy működik?
A kedvezményrendszer meg úgy néz ki, hogy mivel profilod van, ezért gyakorlatilag mindent tudunk jutalmazni, tehát mint egy bármilyen webshopba, vagy egy bármilyen digitális rendszerbe, akár ráépíthető egy hűségprogram, meg tudjuk azt tenni, hogy neked olyan áron adjuk az ételt, ahol amennyire éppen most neked megéri eladni, akár olyan odáig el lehet menni, mint egy fapados légitársaságnál, hogy két ember más-más áron kapja a hamburgert az étteremben. Ebből most jelenleg annyi látszik, kétfajta kedvezményrendszer van, egyrészt lehet úgynevezett ilyen discounted booking van, tehát lehet kedvezményes asztalt foglalni, a kedvezményes áruasztalt foglalni azokban az idősávokban, amikor egyébként az étterem nem lenne tele. Tehát mondjuk délutáni időszakokban, amikor már nincs ebéd, még nincs vacsora, legtöbb étterem ugye olyankor készül az esti időszakra.
Üresen?
Üresen, így van, ugyanúgy ott van a teljes staff, tehát ugyanúgy kifizeted a költségeit a felszolgálóknak, szakácsoknak. Mi megpróbáljuk egy ilyen kedvezményes árral ezeket az idősávokat feltölteni, amit ugye azért jó, mivel minden digitális, az árak is digitálisan vannak írva, tehát bármikor egy percenként változtatható. Mert jelenleg ez egy manuális, amiben vannak állítva, hogy délután milyen árak legyenek, ha előre foglalsz asztalt, tehát ha beesel az utcáról, akkor ugyanannyi, de ha befoglalsz egy délutáni idősávot, akkor jelentős kedvezménnyel tudsz asztalt foglalni, de későbbiekben akár ez odáig el tud menni, hogy ez egy automata szabályozza, és mondjuk a jelenlegi aktuális kapacitás függvényébe, vagy töltöttség függvényébe változtatja az árakat akár. Illetve van egy másik kedvezményrendszer, ez pedig az LTO, ez úgynevezett Limited Time Offer, ahol pedig ugye egyenleget lehet feltölteni, tehát gyakorlatilag előzetesen meg tudsz vásárolni feltöltést, amiből aztán a későbbiekben tudsz fizetni, tehát egy prepaid rendszer, aminek pedig az a lényege számunkra, hogy ugye ha előzetesen megveszel feltöltéseket, akkor gyakorlatilag feltöltöd a cashflow-t előre, mivel mi azért adunk kedvezményt, tehát akár 50%-os kedvezménnyel megvehetsz mondjuk egy jövő havi 5000 forintos költést, amiért mondjuk megveszed 5000 forintért, és 10000-et kapsz akár érte, tehát akár fél áron. Uh-huh. Viszont limited, tehát ebből csak bizonyos mennyiségű van árrendelkezésre, kvázi egy voucher. Egyrészt, másrészt pedig limited time, tehát az azt jelenti, hogy le kell vásárolnod a következő hónapban mondjuk, hogyha arra vetted. Ha pedig lejár, akkor lejárna, akkor ugye két opciód van, vagy megpróbálod gyorsan elkölteni az étterembe, vagy ha nem, akkor ami nálunk nagyon izgalmas, hogy ki tudod dobni a piac térre. Tehát az utolsó pillanatban még eladhatod, hogyha másnak esetleg ennek értéke,
ja, és elindulhat vele. Ezt lehet kereskedni ezekkel a...
Igen, ebben nagyon hiszünk, hogy ebből elindul majd a trading.
Aha, ez érdekes. És mit lehet keresztértékesíteni? Mire számoltok, hogy mi az, ami leginkább eladható, vagy bevételt?
Hát ugye itt jön be a digitális csatorna, abban hiszünk, hogy előbb-utóbb különböző digitális tartalmakat fogunk tudni értékesíteni ezeken a felületeken. Ugye rászoktatjuk az embereket arra, hogy itt egy képernyő van, hogy a mobiltelefonjukról is, ugye van egy mobil oldalunk, onnan lehet bukolni, ott lehet LTO-t venni, tehát rászoktatunk a mi saját platformunkra, és onnantól kezdve ezen a digitális platformon egy csomó minden mást tudunk majd.
Ülök a villamoson, találok egy fél euró vouchert, azt megveszem 60%-on, és akkor nagyjából tudom, hogy párszor hol fogok kajálni a következő hónapban, és tudom, hogy akkor ennyi, egy telefon kell hozzá végül is.
Ez így van, de hogyha utána bemész kajálni, és ott valakit meglátsz egy másik asztalon, akkor utána elkezdesz csetelni vele, mondjuk a mi platformunkon, és akkor onnantól kezdve már erre is a mi digitális felületünket használod. Aztán vannak nálunk DJ-k esténként, hogyha hallgatod esetleg, amikor benn vagy az étteremben, hallod azt a zenét, akkor lehet, hogy ez megtetszik, lehet, hogy akkor következő nap esetleg ugyanazt a zenét akarod hallgatni, akkor ezt tőlünk töltöd le, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ez a játék lehetőség.
És akkor innentől korlátlan. Igen?
Igen, bocsánat, Balázs? Annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy nagyon sok pilot fejlesztésünk, illetve olyan terveink vannak, amik a jövőre vonatkozóan izgalmasan hangzanak. Arra azért oda kell figyelnünk, hogy most még csak tájékoztató tartalmával megegyező fejlesztésekről beszélhetünk, eddig erről is szólt, de sokáig tudnánk még itt folytatni a sort, hogy milyen jövőbeli terveink vannak, ezeket majd időben természetesen be fogjuk jelenteni.
De ez jó, hát akkor vissza a konkrétumokhoz. Most egy éttermet látunk ugye a Petőfi Sándor utcában, ami működik. Most hogyan lesz a továbbiaknak a nyitása, hogyan lesz a terjeszkedés most a jelenállás tervek szerint, akár itthon, meg külföldön.
Ez igen, a terjeszkedésről konkrét. Azért tudunk konkrétan beszélni, mert le van írva, illetve mindenki megtalálhatja a közzétételre használatos fórumokon, saját oldalunk, ez a cyberg.com, vagy az MNB, illetve a BIT-nek a honlapja.
Cybercorp.com,
bocsánat. Lényegében mi úgy gondoljuk, hogy a kritikus tömeget kell felmutatni azért, hogy az adat el tudjon indulni. Tehát mi kiváltjuk a számítógépeket, telefonokat konkrét fizikai éttermekkel, és lényegében egy zárt platformot hozunk létre, amit úgy gondolunk, és természetesen ezek a tervek kinyitunk majd nyilvános irányba is. De azt tervezzük, hogy először a puding próbán már túl vagyunk, tehát a maga a modell az bizonyított, hogy ezeket a termékeket bárhol el lehet adni a világban, és nyilván ez egy globál standard kategóriát jelent.
Majd beszéljünk egy picit magukról a termékekről is, mert az éttermi vonal az teljesen kimaradt, mert nyilván igen, egy ezen, pár szót azért megérdezik.
Ezen így mi is hajlamosak vagyunk hamar túllépni, de alapvetően ez az, ami meghatározza az első élményt, tehát hogy milyen az étel, tehát mit kapunk. Ez egy statisztikai étlap, ami azt jelenti, hogy próbáljuk csökkenteni a kockázatot, hogyha nagyon modell szintjén szeretném megfogalmazni magát a kajahút, akkor ez egy matematikai modell és kockázati mátrixnak a kombináció, így nem hangzik túl jól, főleg nem úgy, hogy étvágy gerjesztő is legyen, de ez egy statisztikai étlap, bárhol nagy valószínűséggel értékesíthető a világban, ez a kockázati részét fedi, tehát nem tervezünk új termékeket fejleszteni, ételeket kitalálni.
Ez volt a gazdasági válasz. Akkor most jön a gasztró válasz. Mi van az
étlapon? Lehet élni.
Igen, az fontos megjegyezni, hogy az igazgató tanácsból egy tagunk, aki abszolút hitelesen a rendszer gasztronómia szereplője.
Ez megnyugtató, akartam kérdezni. Van, aki azért ért az étterem?
Ez így van, sőt lehet, hogy vele kellett volna kezdeni. Őt úgy hívják, hogy Thierry Rousset. Ő egy francia úriember, aki nagyon nagy márkákkal dolgozott együtt, köztük a Subway alapítóval is személyesen. Ő az, aki megnézte a kajahút még időben, és megállapította, hogy ez gasztró oldalról piacképes, és van helye. Fel is építettük azt az elméleti skálázódást, amit az ő véleménye alapján a kajahút tud, csak food oldalról, tehát csak a gasztró vonalon. Az összes többi, amiről mi sokat és nagyon szívesen beszélünk, az a technológiai része, de alapvetően mi úgy gondoljuk, hogy nagyon finom és árértékarányban talán piaci rést betöltő étlap palettával rendelkezünk. helyet foglal köztük, ami...
Ez ilyen átmenet a gyors étterem és a hagyományos étterem között? Vagy
igen, mi gyorsított étteremnek nevezzük, csak azért, hogy a negatív felhangokat kerüljük, de valójában az étkezési idő az megegyezik egy zsúfolt gyors éttermi étkezésnek az idejével, erre konkrét teszteket is végeztünk. De valójában, ami különlegesebbé teszi picit a mi koncepciónkat, az az, hogy egyrészt látványkonyha, tehát frissen készül minden étel, még akkor is, hogyha logisztikai kritériumokat figyelme véve közelebb vagyunk a gyors éttermi modellekhez. De valójában van egy olyan komponensünk, ami úgy gondoljuk, hogy gasztroldalról egyedülálló, ez az organikus szürke marha húsból készült termékek, ez hamburger és hotdog formájában fogyasztható nálunk, a szomorapai KFT-vel dolgozunk együtt, akik a legnagyobb hazai szürke marha tenyészet és beszállítók és tulajdonosok is a cyberkorban, tehát felépítettük az értékláncot úgy, hogy valamivel azért védjük magunkat a klasszikus hamburger konkurensek ellen, bár mi magunkat nem hamburger koncepciónak nevezünk.
Világos. Na jó, egyre izgalmasabban.
Igen, kérdezi valaki, ha nemzetközi tervei vannak, miért külföldiek által kimondhatatlan nevet választottak, hadd védjen meg, szerintem a kajagugu óta tudjuk, hogy a kaja kezdetű szavakat ki lehet
mondani. Ez egy nagyon jó, és nagyon örülünk a kérdésének, sőt, mi kifejezetten várjuk, tehát mi szeretjük challenge-elni magunkat, mert ezzel foglalkozunk már jó ideje. A kajahu az lényegében nevezük úgy, és itt most elnézést kérünk a nyelvészektől, mozaik szó, a kaja és a hungary szó összetételéből alakult ki. A kiejtése...
De ez magyar.
És... magyar. Van, ez kajahunak kell ejteni, egyébként angol száz vonalon kajahu lesz először, de kajahu portugálul például.
Kajahu.
Illetve sok olyan nyelven, nagyvilágnyelveken teszteltünk, kisebbeken, és egyébként mindenhol jól hangzik, mindenhol valami érdekes fogalmam sincs, mit jelenthet hatást vált ki maga a név. Kajahunak ejtik majd a végén, akár a németek, már többször hallottuk a Das ist das Kajahu mondatot az étterem előtt, úgyhogy a lényege, hogy így kell kiejteni. Miért így? Egyrészt azért, mert nekünk magyaroknak valamit jelent, viszont megvan az a faktor is, amitől felkapják a fejüket, hogy mi lehet. Az egyik kedvenc vakteszt eredményem az, hogy ez egy havai kis sziget. Nyilván a hangzásában.
Igen, van egy olyan hangzásával
adódóan, de valójában ez egy tudatos, kreatív névválasztásnak az eredménye, és a Food Together szlogennel együtt értelmezhető. A food, az ételt jelent, together pedig valami közösségtudatos dolog. Úgyhogy ezen sokat gondolkoztunk, sokat dolgoztunk rajta, és kreatív emberek segítségével megszületett.
Oké, jöjjenek a hírek, folytatjuk még egy kör erejéig a beszélgetést. Rózsa Balázs és Szabó Erik van itt a CyberGen RT részéről.
Várjuk a további kérdéseket.
Így is van, 0630 20 10 909, Czoller Andi a hírekkel, aztán mi jövünk vissza.